az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.
Az apostoli hitvallás 5. hittitkáról beszélgetünk Erdő Péter bíboros úrral. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül.
Krisztusnak a föltámadása az, ami ebben a hitágazatban a koronát felteszi az egész tartalomra, hiszen a föltámadás megint csak egy nagyon nehezen elképzelhető valóság. Mert egyrészt vallják az evangéliumok egyértelműen, hogy üresen találták a sírt. Még azt is, hogy ettől megijedtek, hogy eleinte nem hitték el, hogy másképp gondolták ők a Mesiás győzelmét. Az Emmauszi tanítványok története mutatja, hogy nem csak másképp gondolták, hanem elkezdtek szétszéledni. És azt mondták, hogy pedig azt hittük, ő szabadítja meg Izraelt, de hát keresztre feszítették, és ennek már harmadik napja. Kezdtek visszatérni a régi foglalkozásukhoz. Még a föltámadás után is, ugye Szent Péter azt mondja a galileai tengernél, a Genezáret tavánál, hogy kimegyek halászni. Tehát kvázi visszatér az eredeti foglalkozásához, mert úgy érzi, hogy ez a kaland ez nem sikerült, hogy nem az történt, amit vártak. Magyarul a feltámadásnak az élménye, az nem az ő gondolkodásmódjukból, nem az ő várakozásukból fakadt, hanem egy olyan eseményből, amire abban a formában nem is számítottak. Tehát olyan tapasztalataik voltak, mint az üres sír, mint az angyali jelenések, és főként a találkozások a föltámadottal. Na most ezek a találkozások és a róluk szóló elbeszélések mutatják, hogy a föltámadt Krisztusnak a teste, hiszen valamilyen teste volt, ha egyszer látták, ha egyszer megérintették, ha egyszer étkeztek vele, mégis egészen más volt, mint a mi földi életben megszokott testünk. Ugye belépett az zárt ajtók ellenére is a szobába, váratlan pillanatokban fölismerték, pedig előtte már beszélgettek vele egy jó ideje, és nem vették észre, hogy ő az. Tehát egészen különös helyzeteket produkált. És ebből is az látszik, hogy bizony a föltámadás az, az ember egészére, tehát a testre is vonatkozik, de nem ugyanúgy alakul vissza az ember teste, mint amilyen a földi életében volt. Tehát ez egy nagyon különleges megnyilvánulása megint a Teremtő Isten szeretetének, hiszen Isten azzal, hogy az embert megalkotta, akárhogyan is a világ mindenség történetében, egy olyan álmot, egy olyan ideát fejezett ki, amelynek a végső beteljesedése az a megdicsőült testnek és a megdicsőült embernek az örök boldogságában van. Ezért teremtett minket. És ezt el sem tudjuk képzelni, ahogy a Szent Pál mondja, a szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Tehát ez a hivatásunk, és magunkról is kevesebbet tartunk, mint amennyire valójában a hivatásunk szól. Tehát, ha tetszik, Isten tervében többek vagyunk, mint aminek ma ismerjük magunkat. Ezért Krisztusnak a föltámadása a számunkra jövőkép. Tehát ő valóságos ember volt, és ő vele megtörtént az, ő megtette azt, mint Isten ember, hogy az emberségnek a végső célját, a teljességét mutatta meg. Ezért van az, hogy a feltámadás után már érzik az apostolok, hogy itt valami másképp van, és a pünkösd csodájának az elbeszélése mutatja, hogy erő költözik a lelkükbe, és küldetést éreznek arra, hogy mindenkivel megosszák ezt a fölismerésüket. Tehát az egyház születésének pillanatától kezdve missziós egyház. Egy igazi örömhíre van, az evangélium, az pedig Krisztus föltámadása. És ez az, amit utána hittel vallanak, amiért hajlandók az életüket is áldozni.
Mondhatjuk azt, hogy a tanítványoknak könnyű volt, hiszen ők megtapasztalták Krisztus feltámadását. A mai társadalomban élő ember hogyan tudja megtapasztalni Krisztus jelenlétét?
Az első válasz erre a kérdésre az, amit az evangéliumban olvasunk, ugye a hitetlen Tamás történetében, hogy boldog vagy Tamás, mert láttál és hittél, de még boldogabb, akik nem látnak és mégis hisznek. És ezt nyilván már az első keresztény generációnak mondja, akik a föltámadt Krisztussal személyesen nem találkoztak. De lehet vele találkozni, nem föltámadt testének formájában, legalább három fő helyzetben, amit az Emmauszi tanítványokról szóló történet elő is ad. Mennek az úton, melléjük szegődik az idegen, és elkezdi nekik magyarázni az írásokat, tehát a törvényt, a prófétákat és a Szentírás többi könyveit, hogy azok mind róla szólnak, a názareti Jézusról, az ő feltámadásáról, haláláról, feltámadásáról. És aztán, tehát fel lehet őt ismerni a Szentírásban. Kapcsolatba lehet vele lépni ott. Fel lehet őt ismerni utána a kenyértörésben. Ez az a pont, ahol az Emmauszi tanítványok is ráismernek. De utána nem állnak meg, hanem szaladnak vissza a társaikhoz, ahol a hívők közössége együtt van. És ott is visszaigazolják, hogy feltámadt. Krisztus valóban feltámadt. Tehát a hívő közösségben is találkozni lehet Krisztussal. És ez nagyon fontos dolog, mert azt jelenti, hogy azért alapította az egyházat, hogy köztünk legyen. Egyébként a Szentlélek az, aki ezeket a találkozásokat elősegíti a számunkra. Ezért mondja, hogy a vigasztalót hagyja a számunkra. És minden nemzedék kerül olyan helyzetekbe, amikor a hit szemével meglátja azt, hogy az ő életében, az ő környezetében Isten éppen milyen csodálatos dolgot cselekszik. Tehát van egy olyan fajta közvetlen személyes élmény szintje is a találkozásnak, amit ezekben a helyzetekben, és különösen is akár egy személyes imádságban, egy szentségimádásban, de akár néha egy nagyon fáradtan és nagyon kimerülten végzett jó cselekedetben örömteli módon át lehet élni. Tehát van a közvetlen találkozás, és ezt a úgynevezett evangelikális gyülekezetek, vagy olyan szabad keresztény csoportok, akik ma nagyon kevéssé művelik mondjuk az egyház hagyományának a folyamatosságát. Ellenben úgy érzik, hogy a Szentlélek kiáradása révén, vagy valamilyen karizmatikus úton közvetlen tapasztalatokra tesznek szert. Ezt abból a szempontból nem kell lebecsülni, hogy ennek a közvetlen élményszerű tapasztalatnak mindig van lehetősége. Nem ez az egyetlen. Önmagában talán nem is áll meg, mert nem tudja az ember értelmezni, még a legszebb dolgot sem, ami történik vele, ha nem ismeri az egyház hitét és a Krisztusra vonatkozó hagyományt. De a személyes élmény az megadatik. Tehát Jézus, mint személyes partnere minden egyes hívő embernek, újra és újra szól hozzánk. És ez az, ami ma épp úgy lehetséges, mint az ő korában volt. Sőt, ahogy nő a történelmi távolság, meg ahogyan nő az a nehézség az emberek millióinak, milliárdjainak az esetében, hogy komoly tudományos felkészültséggel megértsék az eredeti forrásokat, hogy dokumentált módon részleteiben ismerjék a történelmi Jézus életútjáról az összes emlékeket, hogy abba a kulturális környezetbe belehelyezkedjenek, és annak tükrében értelmezzék a ránk hagyományozott tetteket és szavakat. Tehát minél többeknek nehéz ez, annál inkább látjuk azt, hogy az ő számukra is van lehetőség, hogy őket is megragadhatja a személyesen közeledő Krisztus. Nem függetlenül ettől a nehéz úttól, aki képes azt végigjárni, akinek megadatott, akinek rendelkezésére állnak az eszközök, az, hogy így mondjam, köteles is, hogy azt komolyan vegye, de közben itt van ez a lehetőség is. És a kettő kiegészíti egymást. Ha tetszik, Péter és János, ugye? Péter, aki gyalog megy a sírhoz, János, aki futna, és már ragadja a lendület.
feltámadt Krisztus és a oltári szentségben jelenlévő Krisztus kapcsolata.
Az oltári szentség alapítása, az utolsó vacsora ugyancsak egy olyan paradoxon, amelyik áttöri az időkorlátait. Mert hogy lehet az, hogy Jézus áldozatként, mégpedig a saját élet áldozata gyanánt adja az eukarisztiát a tanítványoknak, nem úgy, hogy amit majd adok, amit majd felajánlok, stb. Ez az én testem, amely értetek adatik, ez az én vérem, amely értetek kiontatik, ugye? Tehát ez a jelen, ami megelőlegzi a szenvedést, de hatásában már ott van. Tehát átlép az idő korlátain. És éppen ezért az eukarisztia meg a keresztáldozat az szorosan összetartozik, de nem egyszerű emberi kapcsolat révén. Egyébként magának az eukarisztiának a hagyománya. Tehát a legdokumentáltabb, a legreálisabban megragadható, hogy a keresztényeknek a kezdet-kezdetétől volt egy különleges lakomájuk, ami Jézusnak az utolsó vacsorájával függött össze, és ilyen irányban különbözött az ő, tehát a környezetüknek a szakrális lakomáitól. Ugyanakkor a formanyelve, a szavak egy része, a szimbólumok, az egésznek a ritmusa, az hasonlított, az folyamatosságban áll, nem is csak a széder vacsorával, hanem a liturgikus jellegű zsidó étkezésekkel. Ezt a 20. századi és a legújabb biblia tudomány egyaránt egyértelműen igazolja. Ez olyan mértékben erős, hogy utána ez a hagyomány nehézségbe kerül, mert érzik azt, hogy a kenyér és a bor körül olyasmi történt, ami az étkezés többi részétől megkülönbözteti. De a legelején, az első években, egy-két-három évtizedben, még azért ott van az étkezés is. Szent Pál leírja, hogy hát nem azért jöttek össze, hogy részegeskedjetek, vagy az egyik gazdagon étkezzen, a másik meg éhen maradjon. Tehát magyarul az eukarisztikus titkot is még étkezés keretében élik át, és az első lépés az, hogy a kenyér és a bor megáldása, eukarisztizálása, az elkülönül a többitől. Tehát vagy az étkezés elejére, vagy az étkezés végére kerül, de a kettő egymás mellé. Ami eredetileg valószínűleg nem így volt. Na most, utána pedig megtörténik az a különbségtétel, hogy akkor az étkezés többi része az el is marad, vagy más alkalomra kerül, és ettől válik lehetővé, hogy ne csak este tarthassák meg az eukarisztiát, hanem reggel. És a ifja Pliniusnál már erre találunk utalást, hogy korán reggel jönnek össze. Hát mikor tudnának összejönni, mikor a mindennapi életük, voltak ott rabszolgák mindenki, munkanap közben leköti őket, hát akkor összejönnek korán reggel. Úgyhogy az, hogy elkülönül a kenyér és a bor felajánlása, meg az, hogy reggelre kerül az összejövetel, ez is szorosan összefügg egymással, de attól, hogy reggelre került, attól belép a másik párhuzam, nevezetesen a zsinagógai liturgiának a szombat délelőtti szertartása. Amikor is a szentírási szakaszokat olvassák fel. Ugye, Tóra, Haftára. Egyáltalán azt, hogy van szent könyv, amit a gyülekezetben felolvasnak. Nem is, hogy felolvasnak, hanem belőle perikópákat, előre meghatározott részleteket olvasnak fel. Ezt a zsinagógai liturgiából nem veszik, ösztönösen folytatják a keresztények. Csak a szent könyvek közé besorakoznak az új szövetség könyvei is. Tehát kialakul az új szövetségi kánon, amely eredetileg nem is annyira azt kérdezte, hogy hát mi tartozik a Bibliához, hanem azt kérdezte, hogy mely írásokat szabad felolvasni a gyülekezetben. Vagy kell felolvasni. És így alakult ki a jegyzék. Na most mindez persze már a Szentmisének a története, mint ahogyan a könyörgések is. Tehát a keresztény eukarisztikus liturgiában a könyörgések előtt felszólításon könyörögjünk. És a végén szinte mindig ott van, hogy mindörökkön örökké. Most ez a kettő megint a zsinagógai istentiszteletből van, a közös imára való felszólítás és az örökké valóság felé való megnyitása a kérésnek. Tehát azt hiszem, hogy nagyon erős szellemi és kulturális folyamatosság, és ugyanakkor a Jézus Krisztus esemény egyedisége és sajátossága az, amit találkozik.
Azt mondja nekem egy szkeptikus barátom, hogy nézd, Jézus Isten volt, tudta, hogy a szenvedése emberi útjának szenvedése után feltámad. De ez hogy kapcsolódik össze az én rám vonatkozó élettel, hogy én végélem szenvedéssel, még esetleg megkísérlem a jóságot is, de én nem tudom, hogy föltámadok.
Jézus emberi tudata az sok-sok elmélkedésnek és utána gondolásnak a tárgya volt. Hogy pontosan mit gondolt és mit érzett, arról csak egy-egy mozzanatban villant fel valami. Például akkor, amikor elfogatásának éjszakáján imádkozik, és vért verejtékezik. És azt kéri, hogy atyám, múljon el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Ez nagyon emberi szó. Nyilván emberként elfogadja az Isten akaratát. Istenként ő maga ez az akarat. Tehát Jézus emberségében végigélte mindazt a szenvedést, ami nekünk kijuthat az élet során, és emberségében ott volt azért, úgy tűnik, nála is az a vágy, hogy megszabaduljon ettől. De elfogadta Isten akaratát. Na most a másik, hogy mi? Mi nem tudjuk. Hát nem tudjuk, de hisszük, és ez egy erős dolog. A vértanú aktákban mindenütt azt látjuk, hogy a vértanúk hangosan és nyíltan azt mondják, hogy már pedig engem vár az örök élet koronája, vagy nagyobb jutalom vár, mint amit ígérni tudtok, stb. Tehát egy hihetetlenül erős bizonyosság élt bennük, ez nyilván nem a mindentudás bizonyossága, de a hité. És éppen az ő sorsuk mutatja a hitnek az erejét. Tehát hit nélkül természetesen nincs meg az emberben biztonságérzet ebben a tekintetben, egyáltalán az örök sorsára vonatkozóan. Különös dolog a hit, ugye, mert azt mondjuk, hogy az is ismeretforrás, de nem olyan, mint a puszta tudás. Tehát nem csak tapasztalaton, elvonatkoztatáson, következtetésen alapszik, érzéki tapasztaláson, hanem még valami máson is, azon, hogy valamit egy általunk elfogadott tekintés szavára fogadunk el igaznak. Tehát van tartalma a hitnek, de van benne egy bizalom. Ez az a bizalom, ami egy tudósnál, hát ott legfeljebb a kísérletezés vagy a föltételezés mozzanatában lehet, de amikor a következtetését levonja, akkor már bizonyítania kell. Viszont ez mind nem elég, mert mi a hitről azt is valljuk, hogy ugyanakkor Isten kegyelme. Tehát kell hozzá Isten ajándéka, kell hozzá a bizalom, és kell hozzá az emberi igyekezet, hogy levonjuk a következtetéseket.
Ugye az összes gondolkodó, az összes vallás keresi a e világon túli dolgot, magyarázatokat keres. És az ember sokféleképpen próbálta megérteni. A felső világot hívjuk így. Van-e valahol feltámadás ezekben? Tehát jelen van-e bárhol, ahol eljutottak odáig, hogy örök életed van, ember?
A megistenülés gondolatáig a görög-római vallás eljutott. Az örök sorsunkkal kapcsolatos reménykedés és várakozásig az egyiptomi vallás eljutott. Tehát sok olyan kézzel fogható jele van ennek, ami azt mutatja, hogy igenis várták a túlvilági boldogságot vagy a jó sorsot, és valahogyan szerették volna ezt biztosítani. Tehát szinte megható az igyekezet, és az, hogy milyen intenzíven keresik, hogy hát hogyan is lehet. Ugye Káron Ladikán ki fogja átvinni, és obulust teszünk a szánkba, hogy azért a pénzért majd átvisz a Jobbik oldalra, vagy hogy lesz ez? Vagy milyen szükségletei lesznek a halottnak, ha most elég jó ételeket temetünk el mellé, vagy minden évben egyszer kivisszük a temetőbe, akkor az jobb neki? Sokan azt hitték, hogy igen. Tehát valamilyen reménységet, valamilyen várakozást jelentettek ezek a vallások, de az a konkrétum, hogy Jézus föltámadt, és ezért hiszünk benne, hogy mi is föltámadunk, ez nem élt. Na most a megistenülés az egy érdekes elgondolás volt azért, mert az azt jelentette, hogy egy ember fölkerül az isteni szférába, és attól kezdve ő halhatatlan lesz, és örökké való, vagy boldog, mint az Istenek, hogy az pontosan milyen, hát arról persze tudták, az intelligens rómaiak tudták, hogy a mitológia az jelkép, az képesbeszéd, nem úgy kell azt pontosan elképzelni. Cicero volt az például, aki a Délrepublikában nagyon komoly beszéddel megvédi a pogány vallásokat, amiket ismer, azt mondja, hogy ne gúnyolódjanak rajta, mert nagyon okos emberek írták le azokat, és mélyebb jelentésük van. Tehát magyarán szólva érezték, hogy nem a szó szerinti értelem, meg azt is, hogy kell ott lenni valaminek. De ennél tovább nem jutottak. És persze vannak vallások, keleti vallások, amelyek azt mondják, hogy ezt nem is kell keresni. Tehát nem életet, nem föltámadást kell keresni, hanem inkább a megszűnést, a megsemmisülést, a beleolvadást a tudat nélküli mindenségbe, mert ez a legnagyobb jó. Hát ez is egy lehetőség, vagy elképzelés, de van, aki azt mondja, hogy hát igen, nem tudjuk mi azt pontosan, hogy micsoda szörnyű szenvedés lehetett a Krisztus előtti évszázadokban az indiai emberek élete, hogy ahhoz képest a megsemmisülés volt a legnagyobb perspektíva esetleg. Tehát sokféle dolog rakódik föl az emberiség életében. Természetesen újra és újra előkerült a lélekvándorlás gondolata is, ami ugyan az egész világ mindenségre nem ad magyarázatot, meg az embernek a sajátosságát veszi el. Tehát mi különbség van az ember és a többi lények között? Hát nem olyan lényeges, hogyha ezek mind átmennek egymásba, és hol teknős béka vagyok, hol sasmadár, hol pedig éppen ember. Ugye? És ezért aztán az életben ugyan nem mindegy, hogy mit teszek, mert annak lehet következménye, az még én vagyok. Tehát a személyesség, a személy folyamatossága az, ami kérdés abban az esetben. Na, a kereszténység nem vallja a lélekvándorlást. A kereszténység azt vallja, hogy egyszeri az életünk, és egyszeri a felelősségünk.
Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról. Mária Rádió.
A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Egy kedves volt diákomat megkértem arra, hogy 4 hetente készítsen itt a Mária Rádióban tezei imaórát. Ez nagyjából 3 éve hallható a műsorunkon, és ennek a kedves diákomnak egy nem hívő ismerőse, nyilván őrá való tekintettel, elkezdte hallgatni ezt a műsort. A keresztelője 2 hét múlva lesz. Ilyen csodákat élünk át a Mária Rádióban, és mindez nem jöhetne létre, ha a műsorainkat nem tudnánk kisugározni. Hálásan köszönjük a kedves hallgatóink anyagi támogatását is, és ahogy ez a példa is mutatja, az önkéntes szolgálatot is, hiszen ez a kettő együtt, a 3. pillérrel az imádsággal kiegészülve, akár megtéréseket is eredményez. Kérjük továbbra is segítségüket, adományaikat, és hálásan köszönjük minden eddigi szolgálatukat, imádságukat és anyagi hozzájárulásokat. A Mária Rádió működéséhez Lukovics Milánt hallották.
Kedves hallgatói családunk! Nagy öröm számunkra, hogy a Mária Rádió idén fennállásának 20. évfordulóját ünnepli. Ennek alkalmából január 20-án tematikus nappal készülünk a kedves hallgatóinknak és önkénteseinknek. Ezen a napon számos színes riportra és beszélgetésre számíthatnak a hallgatóink, és élő műsorokkal készülünk önöknek. Napindító műsorunkat nem mással, mint Székely János püspök úrral fogjuk indítani, aki a Mária Rádió védnöke. 8 óra 30 perctől dr. Szabó Tamásnak a Mária Rádió elnökének interjúját hallhatják, melyet Rabocki József készített vele. 10 óra 50 perckor a Mária út is egy igazi jubileumi műsorral fog kedveskedni a hallgatóknak, melyben szó lesz a Mária Rádió és a Mária út sorsának egybefonódásáról és az elmúlt 20 évről. 16.30-tól 18.50-ig pedig magazin műsorral készülünk önök számára a hazafelé sávunkban, melyben szintén sok érdekes beszélgetésre számíthatnak. Tehát január 20-án várjuk a kedves hallgatókat, hogy a rádióhullámokon keresztül csatlakozhassunk, és együtt ünnepelhessük a Mária Rádió 20. születésnapját. Tartsanak velünk!
Hírek.